Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez a Zero Művészeti Podcast. A mai témánk a Dűne lesz. Rendhagyó műsor, hogy egy filmnek a kritikáját hozom most nektek, és a vendégem pedig Berecki Clarissa, PR és kommunikációs szakember, aki segít elemezni nekünk ezt a műalkotást, ami ugye nagyon nagy port kavart itt a mozi világában.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Clarissát ugye már ismeritek, vagy hallhattátok korábban a Pimptájmájnosoknál, és még hol is vagy?
És Túrót Szirihárd csatornáján is szoktunk a Nem Játék podcastben beszélgetni közéleti témákkal kapcsolatban, úgyhogy onnan is.
Érdekeltiteket Clarissának a munkássága, mindenképpen keressetek rá, és nézzétek meg a műsorait. Én egy kicsit másmilyen irányból közelítem meg, mint képzőművész ezt a Dűne világát, és Bourdieu-nek a tiszta esztét a történeti genezise jutott eszembe, amikor a moziban néztem a Dűnét, ami egy kicsit furcsálhat, de mindjárt rátérek arra, hogy miért gondolom így, hogy ez teljesen tökéletesen illeszkedik a mai témánkhoz. Egy rövid részletet olvasok fel belőle nektek, hogy képbe jöjjünk. A reflexív elemzés arról feledkezik meg, hogy hiába tűnik számára a 20. műkedvelő tekintete a természet ajándékának, az valójában a történelem terméke. A filogenezis szempontjából a tiszta tekintet úgy képes felfogni a művet, ahogy a mű azt igényli, önmagáért és önmagában formaként, nem pedig funkcióként, elválaszthatatlan a tiszta művészet szándékától, vezetett alkotók felbukkanásától, mely maga ugyancsak elválaszthatatlan a saját céljait a külső igényekkel szemben állítani és érvényesíteni képes autonóm művészeti mező megjelenésétől. Azért hoztam nektek ezt a témát, mert ugye ezt a filmet már megrendezte David Lynch. 1984-ben láthattuk a filmet, ugye ez egy adaptáció, tehát van ennek egy regényváltozata, gondolom mindenki tudja. Ugye Frank Herbert írta 1965-ben. Ez a science fiction ugye nagy hatással volt az egész sci-fi világára, és meghatározó része volt ugyanúgy, mint Asimovnak a regényei. Része lett a kulturális identitásunknak tulajdonképpen, ahogyan gondolkodunk az utópiákról, a világról. Nagyon érdekesnek találtam, hogy néztem a filmet, hogy én amúgy nagyon nekem a látványvilága iszonyatosan tetszett. És hogyha el tudtam magamat vonatkoztatni attól a gondolattól, hogy én olvastam a regényt, és tudom, hogy mennyi mindenben tért el tőle, abszolút beszippantott. Viszont édesanyám nem tud vele azonosulni. Ő a David Lynch félével tud azonosulni. Ezért kezdtem el gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen iszonyatosan fontos az, hogy milyen társadalmi és kulturális környezetben növünk fel, milyen esztétikai rendszerben neveljük magunkat, úgymond, tehát az oktatásunk milyenféle fajta, hiszen ez befolyásolja azt, hogy a filmeket, könyveket, zenét, akármit igazából hogyan tudunk befogadni.
Frank Herbertnek a regénye azért is volt korszakalkotó, mert mint minden nagy alkotó, vagy minden nagy regény, az reflektál a saját korára. Ő tulajdonképpen sok mindent megkritizált a saját korszakában, többek között ugye a kapitalizmust, akkor a férfinői szerepekben is próbált újításokat behozni, hogy erős női karakterek szerepelnek a könyvben, ami az akkori időben nem volt olyan elfogadott, mint manapság, sőt, ugye ma már túl is van egy picit ez tolva, de a mai megvilágításban a rendező is elmondta Denis Villeneuve a napokban, hogy az változtatások oka az volt, hogy bizonyos cselekményszálak és szereplőknek a jellemrajza nem befogadható a mai közönség számára. És ezért volt szükséges azon változtatni. És amikor a regény rajongói ezt hát picit úgy érezték, hogy megszentségtelenítette a rendező, nem biztos, hogy ez a készítőknek, vagy konkrétan a forgatókönyvíró hibája, hanem a stúdióké, akik behozzák azt a fajta propagandát, ami miatt mondjuk egy női karakternek a motivációját vagy hozzáállását a szerelméhez meg kell változtatni. És itt jön be az a kérdés, hogy valóban a korszak szelleméhez igazítja Hollywood a filmjeit, vagy a könyvfeldolgozásokat, vagy bármilyen adaptációt, vagy egy kötelező propaganda mentén, aminek semmi köze a jelenlegi társadalmunknak a felfogásához. Csak ez van ránk erőltetve.
Inkább én egy manipulációnak látom, hogy irányítani akarják azt, hogy hogyan gondolkodjunk a világról. De én még csak nem is erre gondoltam, hogy ugye tele van amúgy, de nagyon finoman hozzáteszem, vokos fogásokkal. De én például arra gondolok, hogy nem tudtam a David Lynch-es jelmezeket elfogadni, nem tudtam a díszletet befogadni, nem tudok hozzá azonosulni azzal, ahogy ugye az effekteket próbálta. Mivel ugye én ennek a kornak a szülöttje vagyok, sokkal kellemesebb volt nézni ezeket a díszleteket, amiket a mai koremberéhez igazították, ezeket a jelmezeket, maga a kameramozgást is, tehát hogy az mindig, minden korszakban valahogy változik.
Villeneuve szerintem érzi és érti a sci-fit, mint műfajt. Ezt már megmutatta korábban a Szárnyas fejvadász folytatásával, illetve az Érkezés című filmmel. Én egyébként nagyon kedvelem ezt a rendezőt és a munkáit. Tehát nálam egy picit a Dűne egy tehát nem igazán tudok rá úgy tekinteni, hogy most a Szárnyas fejvadász folytatását azt háromszor is lett a moziban. A Dűne egy nagyon tetszett, viszont a második rész már annyira nem. És több barátommal is beszélgettem, van köztük látványtervező is, művész is, tehát akinek van azért rálátása a filmekre, és nekik is hasonló benyomásaik voltak. És természetesen hozzátenném, hogy nem feltétlenül kell és tudjuk a könyveket úgy adaptálni, hogy az minden aspektusában megfeleljen, a mozgóképen, mondjuk az írott verziónak, hiszen dramaturgiailag, vagy akár, mint ahogy beszélünk, a korszellem szerint muszáj rajta változtatni. És emiatt én nem is haragszom Denis Villeneuve-re, én inkább azt érzem, hogy a stúdiók nyomása miatt kellett mondjuk Csáni karakterét elvinni egy olyan irányba, ami miatt mondjuk a színésznő is csak két arcát tudta össze-vissza mutatni a cselekményben. Mindig vagy nagyon dühös volt, vagy ilyen nem is tudom, tehát olyan nagyon jellegtelen volt számomra az ő alakítása.
Igen, főleg a Timothy mellett egy kicsit eltörpült.
Elhalványult, igen. Illetve, hogy olyan nagyon kritikus volt a Paul irányába végig a lány, ami egy picit olyan furcsán hatott, de Denis Villeneuve ezt is megmagyarázta. Ő azt mondta, hogy Frank Herbert úgy írta meg ezt a könyvet, és ezt sokan félreértelmezik, hogy Paul nem egy hős, tehát nem egy hős karakter, hanem egy antihős. A későbbiekben, ugye a Dűne folytatásában ez ki is jön, hogy miért, és hogy a profécia, vagy az, amit ő látomásokban látott, hogy milliók, milliárdok halnak meg a galaxisban, ez sajnos be is következik. És arra próbált meg Herbert is rávilágítani, Denis Villeneuve meg kiemelni, Csáni karakterének a szemszögéből, hogy semmiképpen sem egészséges az, hogyha valakit túl magasra emelünk, és már-már messiásként vagy vezérként tekintünk rá. És ha megnézzük a történelmet, vagy bármilyen jelenkori geopolitikai helyzetet, akkor láthatjuk azt, hogy ha egy ember mondjuk túl magas pozícióba kerül, akkor eltorzulhat a személyisége. És erről szól ez a regény. Tehát ez is egyfajta társadalom kritikája az eredeti műírójának, és Villeneuve ezt a leckét szerette volna továbbadni a mai nyelven. Tehát ő ezzel indokolta ezeket a változtatásokat.
Én láttam nagyon jó adaptációkat könyvekből. Olyan adaptációkat, amiknél ugye nem feltétlenül követi a regénynek az eseményeit, hanem egyszerűen csak kiválóan hozza annak világát. Ott van például a Szobakilátással. Az egy tökéletes adaptáció. Az úgy, ahogy van, gyönyörű. Vagy van olyan műalkotás, ami szerintem túlszárnyalta a regényt, mint a
Remény rabjai például.
Vagy a Diploma előtt.
Igen, a Remény rabjai az egy novella. Tehát nem egy teljes regény, és King mesternek az egyik ilyen olyan novellás kötetében van, amiben több történet is szerepel, és azt kell mondjam, hogy, hogy a film jobb. Nem azért, mert jobban van megírva, hanem részletesebb, mélyebben belemegy a cselekménybe. Tehát egy egész estés játékfilmnek lett meg átadaptálva a forgatókönyv. És egyetértek veled, hogy vannak nagyon jó adaptációk. A Dűne 2 szerintem nem teljesen az, mert beletettek olyan jeleneteket, amire nem volt szükség, ugyanakkor kihagytak olyanokat, amik megmagyaráznák, vagy jobban bemutatnák ezt a világot. Nekem nagyon hiányzott a világépítés. Én úgy éreztem végig, hogy hiány érzetem van, és nem mindent mutatnak meg. Nem vagyok egyébként benne biztos, hogy nem a büdzsé miatt, tehát hogy próbáltak spórolni a pénzen, mert azért nyilván bemutatni egy több helyszínes galaktikus történetet azért az sok-sok millió dollárba, vagy több száz millió dollárba kerül. Tehát így megspórolták egy picit ezt a munkát, illetve nekem túl sok volt a Fremen szál, kicsit olyan zavaros volt a spirituális része is. Én többet szerettem volna látni a többi dinasztiából, ugyanis a Dűnének a világa, az egy picit ilyen trónokharcás, tehát ott is házak versengenek tulajdonképpen a fűszerért és a hatalomért, és a gazdaság és politikai játszmák nagyon összefüggőek, illetve hát nem nagyon láttuk az űrligát sem, a navigátorokat, azt, hogy a fűszernek a jelentősége az mekkora, és arról sem említenek sokat a filmben, vagy nem is tudom, annyira nem emlékszem az első részre, hogy volt, de hogy a Dűne világát az adja, hogy ők nagyon féltek a mesterséges intelligenciától és a robotikától, és ezt megelőzvén kezdték el tulajdonképpen az emberi testet átformálni, és egy biomechanikus lényé válni, és mindenfajta DNS meg egyéb manipulációval elérni a tökéletes szuperembert vagy szuperlényt. Ez a későbbi regényekben látszik is a férgek és az embernek a keresztezéséből, hogy mi történik, de hogy, és a navigátorok is ennek az áldozatai tulajdonképpen, hogy nem csak, hogy függője a fűszernek, hanem a fűszer egy idő után eltorzítja a testet, és egy teljesen más dimenzióba kerülsz, mint szellemileg, mint fizikálisan. Na, ezt nem nagyon mutatta a film. És nekem ez azért hiányzott. Tehát ez egy sokkal színesebb történet is lehetett volna, és ahogy egy kedves látványtervező barátom fogalmazott, hogy ő nagyon unta a filmnek az első felét, amikor hát végig sivatag, csak a sivatag, csak a sivatag, és amikor volt egy váltás, és a Harkonnen dinasztiát láttuk, a bolygójukat, na onnantól fogva indult be egy picit mindkettőnk számára a film. És én ezeket éreztem hiányosságnak.
Igen, én is csak úgy érzem, hogy egy ilyen magyarázom a bizonyítványomat jellegű magyarázkodást hallgathatunk végig ugye Vilőtől, hogy, hogy miért is döntött ezek mellett. Nekem nagyon zavaró volt tényleg az, hogy és tudom, hogy függetlenem te nem kéne magamat a regényektől és úgy nézni, mint egy önálló alkotást, de nagyon hiányzott annak a mondani valója, amit ott kapunk pontosan erről a dologról, ezek a DNS genetikai mutációk, amiket ugye létrehoznak, és hogy milyen izgalmas az egész, és hogy maga ez a pol is egy ilyen mutációnak gyakorlatilag az eredménye, és ezt én például nagyon hiányoltam belőle, mert maga a regény sem a csatáról szól, hanem a filozófiai gondolatisági része az, ami igazán megfog, és ez az erőssége pontosan.
Arról nem beszélve, hogy a mesterséges intelligencia szál, ha már arról beszélgetünk, hogy mi az, ami a mostani embert megszólítja. Ez egy olyan cselekmény szál, vagy egy olyan része a regénynek, ami szerintem most egy égető kérdés az emberiségnek, számunkra is, hiszen folyamatosan arról vitatkozunk, akár különböző platformokon, vagy a médiában, hogy jó-e nekünk a mesterséges intelligencia, és hogy az ember az másodlagossá válik általa, vagy pedig bizonyos embercsoportok fölénk nőnek általa, mert ugye a Dűnében is erről van szó, hogy vannak ezek az elittek, akik hát egymástól is féltik ezt a hatalmat, és aztán végül is kiderül, hogy a fűszerrel ugyanezt művelik, mint amit a gépekkel tettek volna, meg ugye a biológiai lényekkel. Szóval én úgy éreztem, hogy egy olyan jelen modernkori témát hagyott ki a rendező, ami szerintem aktuális lett volna, de lehet, hogy pont a kényessége révén szóltak rá Hollywoodban, hogy ezt mégse kellene most így piszkálni, mert még mi se tudjuk, hogy tehát nincsenek jelen pillanatban sem olyan törvények, meg jogszabályok, amikkel kontrollálható lenne a mesterséges intelligencia. Tehát nem hiába van az, hogy hollywoodi színésznők is pereskedni próbálnak olyan AI programok ellen, amikkel hát pornótartalmakat gyártottak le róluk, és hát igazából csak kapaszkodnak, meg próbálnak harcolni ellene. De maga Elon Musk is elmondta, hogy szükséges lenne en bloc gazdaságilag, politikailag, jogilag ilyen alaptéziseket lefektetni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ez abszolút reflektált volna a dűnében szerintem jelenkorunkra. És a másik, hogy szerintem a karakterek bemutatása is picit felszínes volt, tehát vannak ilyen össze-vissza kapkodások a cselekményben is, hogy most így hirtelen váltás, és akkor ezt most miért csinálta, vagy mi volt? Tehát, hogy egy picit azt éreztem, hogy úgy össze voltak dobálva jelenetek, és ott engem elveszített egy picit a film. És én a Harkonnenek bolygójánál érkeztem vissza, tehát én azt éreztem, hogy ott valami elkezdődött a dűnéből megint, hogy látunk valamit abból a világból, de én nem azt mondom, hogy rossz film ez a második rész, csak az, hogy nem is annyira jó, mint ahogy most próbálják így felpontozni, hogy 10/10. Tehát szerintem nem 10/10.
Én sem érzem 10/10-nek, de ha egy visszatérek erre a tiszta tekintet gondolatmenetre, a látványvilága tényleg engem lenyűgözött. Tehát én moziban néztem meg ugye mind a kettő részt. Azt leszámítva, hogyha most én a saját kritikus szememmel, mármint hogy a mai szememmel nézem, tele van hatásvadász jelenetekkel, és hát néhol így a gicsbe hajazzik az egész. Én az én gyermeki szememmel baromira tudtam élvezni. Tehát hogyha ha csak azt néztem volna, tényleg, hogy szórakoztató mozit kapok, egy olyan főszereplővel az élén, akinek a mozivászon is átjön az energiája, tehát hogy ez a srác, akit amúgy sokan kritizálnak, hogy milyen kis vézna gyerek a
Timothée Chalamet.
Igen. Nekem például ő abszolút hozza. Tehát, hogy ő végre egy olyan színész, aki a mozivásznon keresztül is él a karaktere, és éreztem a benne lévő erőt, bármennyire is egy vékony, fiatal srác.
A könyvekben is Paul egy vékony, fiatal srác.
Hát igen.
Tudom, azt hiszem, 16 évesen ismerjük őt meg a történet elején, de nem egy nagy darab figura, és Timothée Chalamet-ről érdemes tudni, hogy ő egy lírai alkat, egy pici Hamlet is van benne, egy Yves Saint Laurent arc, ő egy archetípus, ami bizonyos történetekben működik. És egyébként, ha nem láttátok, mindenképpen nézzetek rá a Netflixnek az egyik talán legjobb történelmi filmje, még akkor is, ha vannak benne pontatlanságok, a The King című film, aminek Brad Pitt volt a producere, abban is ő a főhős, vagy a főszereplő, 5. Henrik, és ott is van neki egy olyan jelenete, amikor csatába viszi az embereit, és elmond egy lelkesítő szöveget. Hasonlóképpen, mint a dűnében, és azért a srácnak van egy fellépése, egy hangja, amivel azért komolyan vehető. Tehát nem egészen értek azokkal a kritikákkal egyet, hogy ő egy ilyen nyálas skinny fiú, több van benne, és egyébként most már, ahogy ő kezd 30 felé haladni, ez jellemző az ilyen vékony fiúcskákra, hogy megszoktak emberesedni, meg férfiasodnak, és ha visszanézed a Dűne egyet, most én pont néztem ilyen jeleneteket a két filmből, és akkor még ilyen fiús, picit simább arca volt, és most már azért úgy megvan ő is úgy pasisodva. Szóval engem egyáltalán nem zavar az ő jelenléte, és az alakítása is szerintem jó.
Kiváló alakítást hoz szerintem. Nekem az nagyon tetszik. Mellette sajnos Zendaya az
eltörül. Ő a gyenge pontja a filmnek. Igen, nem csak a rendezői vezetés miatt, én mindenkitől elnézést, aki Zendaya fan, de a lány mögött egy nagyon komoly PR és marketing gépezet áll. Disney-től jön, tehát én csak ennyit fűznék hozzá. Tehát én nem tartom annyira erős színésznőnek, és itt is csak két arcát látjuk, pedig lehetett volna árnyalni. Lehet, hogy a rendezői vezetés is csak ennyi volt, és akkor hát ezt hozta a színésznő, de nekem valahogy nem jött úgy át ez a szerelmi szál sem. Tehát,
hogy nem érezted hitelesnek?
Igen. Hogy azt éreztem, hogy a könyvekben talán jobban működik, de most, ha nem elengedjük ezt a könyv dolgot, és mondjuk azt mondjuk, hogy oké, nézzük meg ezt a mostani verziót, nekem nem jön át. Tehát, ahogy te mondtad, hogy a Timoté alakítása erősebb, és mellette halvány a női alakítás, és emiatt én már nem tudok szurkolni, drukkolni nekik, mint pár.
Hogy nem tudom, hogy a választás az miért ráesett. Azt például Zendayáról tudom, hogy ő szokott képzőművészekkel is kooperál. Simon Legg, azt hiszem, hogy hívják a képzőművészt, aki a 2 évvel ezelőtti Velencei Biennálén is szerepelt, hogy vele volt egy ilyen közös projektje, és alapvetően én emiatt kedvelem ezt a hölgyet, hogy vannak olyan performanszai, amik izgalmasak, de én úgy érzem, hogy erre a szerepre, és pont azért, mert a korunk embere nem tudott felkészülni, mert nincsen benne az a tapasztalat, ami ezt megadja.
Amerikai kritikák azt mondták, mert mint nézői kritikák, hogy hozta ezt a Los Angeles-i lány figurát. Tehát, hogy amíg a Timotén lehetett érezni, hogy változik, és adaptálódik a sivataghoz, meg ehhez az egész feelinghez, addig a Zendaya olyan volt, mint aki így bejött Los Angelesből, és ugyanúgy nyomta azt a Los Angeles-i angolt, meg stb. Mondjuk én nem eredeti nyelven láttam, de aztán néztem videókat, és úgy valami volt, hogy igen, valamiben valami igazság van, hogy valahogy valami hiányzott az ő alakításából, de aki viszont vitte a sót, az Austin Butler.
Ezzel viszont nem tudok egyetérteni.
Nem?
Nem.
Szerintem nagyon
az Elvisben nagyon bírtam, nagyon tetszett, és már én korábban is felfigyeltem rá más alakításban, azt inkább hagyjuk, hogy miért, de hogy tetszik a maga az energiája ennek a fiatal színésznek.
Hogyha Timothée az Yves Saint Laurent arc, akkor ő a Dior. Tehát ő is egy kellemes jelenség, viszont küzd ellene már most.
Én nem láttam, tehát hogy nála is pont azt láttam, hogy csak egyetlen egy arca van, ez a pszichopata fejet vágja, el van, köszönöm szépen, és így megnyerek mindenkit ennyivel.
Hát,
mint hogyha 5-ös helyett egy 4-es osztályzat is neki kiválóan bőven elég lenne, mert úgyis jobb, mint a többi.
De az ilyen szerepeknél, mint a Joker, meg az összes ilyen pszichopata, meg szociopata szerep, ez mindig nagy kihívás a színészeknek, meg egyfajta jutalomjáték szerintem, főleg az olyan típusú színészek, mint Austin, hogy mondtam, hogy ő egy szép férfi, és már most azt látom az ügynökeinek a munkásságán, hogy próbálják őt már most az elején ebből a szép fiús katujából kiszedni. Ugye nyilván az Elvis az már egy erős alakítás volt, tehát egy drámai alakítás, de hát mégis Elvis is egy szép férfi volt, szóval ebben még nem volt akkora átalakulási lehetőség. Viszont azt érzem, hogy neki ez a Dűne szerep egy jutalomjáték volt, és egy nagyon jó referencia arra, hogy ne skatujázza be Hollywood a szép fiú szerepekbe, hanem ő szeretné magát több mindenben kipróbálni. Ugye nyilván a karakterszínészek, akiknek karakteres arca van, nekik ilyen szempontból lehet, hogy több mozgásterük van. Zac Efronnál is megfigyelhető, hogy szegény nagyon sokáig beleragadt ebbe az izomszép fiú dologba, pedig aztán voltak neki már jó alakításai, például a Ted Bundy filmben is. De mostanra, hogy picit már az arca is megváltozott, ugye sokkal karakteresebb lett, fogalmazzunk így, tehát hogy ő is sokáig küzdött ezzel, és Austin Butler-nél én azt látom, hogy most már tudatos az építkezése. És ennek az egyik ilyen mozzanata az a Dűne szerep. Szóval, hogyha te azt érzed, hogy mégsem volt annyira mély az alakítása, de azért viszi ő a sót, úgymond, és azért meglepő az ő alakítása ebben a filmben, mert hát azért elég nagy átalakításban volt, ugye kopasz fejjel, amit ő elmondott, hogy nem borotválta le a haját, mert egy másik szerepbe kellett neki. Úgyhogy a sminkesei nagyon sokat hozzátettek az ő megjelenéséhez, illetve hogy át tudjon alakulni, illetve Villeneuve is azt mondta, hogy egy ilyen Mick Jaggerbe oltott pszichopata, amit ő ott előadott. Tehát ez inkább szerintem egy ilyen jutalomjáték, ami emlékezetes marad a közönségnek, és hát így néztem TikTokon is, hogy sokan már az ikonikus gonoszok közé rakják, bár azért szerintem nem ér fel egy Jokerhez, de jó volt. Tehát én úgy gondolom, hogy jó volt, amit csinált. Tehát mindenképpen jobb, mint a Zendaya.
Én egy szinten érzem a kettőt.
Jó, hát akkor ebben nem egyezünk, de...
Sajnos, de hát, hogy nekem kevés volt, amit most itt hozott. Tehát, hogy oké, félelmetes volt a sminkje, oké, félelmetesen nézett, egyetlen egy fejet vágott végig. Tehát
semmi... Nem is volt sok játék ideje.
Hát ez engem nem érdekel.
Jó. Jó, hát mondjuk Anthony Hopkins se volt sokat a Bárányok hallgatnak című filmben, és mégis Oscar-díjat kapott érte, tehát...
Igen, na, azért ne kapja.
Hát figyelj, azért láttam érdekes megjegyzéseket a TikTokon ezzel kapcsolatban is. Kicsit az az érzésem van, hogy az emberek eljutottak oda, hogy olyan szar a felhozatal filmek terén, és nyilván sokszor a színészek nem is tehetnek arról, hogy nem tudnak kiemelkedőt alakítani a vásznon, hiszen miből, ha az alapanyag rossz. Hogy bedobnak egy Dűnét, ami egy epikus, nagy mozivászonra szánt látványvilágú film, és már is feledkeznek arról, hogy egyébként ez sem olyan kiemelkedő, csak az átlag felhozatalhoz, ami mostanában van, jó. És a streaming, ugye a streaming szolgáltatók nagyon sok embert elszívtak a moziból. Volt is most válsághelyzetben a mozi, tehát talán még mindig abban van. Különböző mozik már csődöt jelentettek, talán 2 évvel ezelőtt is voltak ilyen hírek, hogy az egyik nagy hazai moziláncunknak az anyavállalata bejelentette, hogy Amerikába csőd szélén áll. Ennek több oka is van, most nevezessük vissza a Covidig, meg a lezárások, de a streaming szolgáltatók elszívják a nézőket, meg hát meg is drágult a mozi élmény, és hogyha kiszámolod, hogy egy, mit tudom én, 2-3 gyerekkel egy család mennyiből mozizik, akkor már az ember kétszer is meggondolja, hogy elmenjene. Én azt mondom, hogy a mozit meg kell menteni, tehát ez egy olyan élmény, tehát én a gyerekkoromból mindig úgy emlékeztem, hogy a moziba elmentünk, és az egy külön program, egy élmény volt. Azt nem lehet egy streaminggel, egy otthoni házi mozi rendszerrel sem visszaadni, tehát én mindenképpen amellett vagyok, hogy készüljenek ilyen nagyívű filmek, mint a Dűne, csak az a kérésem lenne a készítőkhöz, hogy azért a tartalma is, tehát ne csak a nagy látvány legyen, ami a vásznon jól néz ki, hanem a tartalmi része is legyen ugyanolyan, mint mondjuk régebben egy erősebb alkotás.
Én még a film kapcsán, amit így eszembe ötlött, hogy így nem használt ki egy csomó mindent, amit te is mondtál, hogy a korunkra mennyi mindent rá lehet vetíteni. Ott van például ez a Bene Gesserit, vagy Gesserit.
Ez a női szekta.
Igen, szekta. Végül is erős szektának nevezni, mert végül is ők irányítják az
papnők,
egész világot.
Csak most gúnyolottam egyet a jelenkor gender kurzusán.
Igen, csak itt van ez a dolog, ami eszméletlenül izgalmas. Tehát, hogy gyakorlatilag ők manipulálnak mindenkit.
Ami vissza is üt.
Ami vissza is üt, de mindegy is. Miért a Zendayával foglalkozunk ennek a karakterével, amikor ennél sokkal izgalmasabb dolog van, hogy 65-ben valaki írt egy olyan regényt, amikor...
Ahol nők irányítják a politikát.
Igen. Tehát, hogy ez mennyire izgalmas és
modern érdekes
volt dolog.
És haladó. Na, hogyha arról beszélünk, hogy genderkurzus. A mostani feminizmus az egy baromság, egy bullshit. Az, amit mondjuk Herbert kapargált akkor a 60-as években, az egy picit közelebb áll ahhoz, hogy megértsük, hogy a nők nem csak ugye a konyhába valók, hanem igenis a történelem folyamán is voltak olyan hölgyek, akik nagyon is vágták a politikát, sőt, jobbak voltak, mint a férjeik. Most mondom, kifejezetten én nem vagyok feminista, neked lehet, hogy lesz majd ezzel kapcsolatban műsorod, meg majd még beszélgetünk erről. Én nagyon is így eltávolodom ettől, amit ma feminizmusnak neveznek, mert a női egyenjogúságnak semmi közelhez, meg tehát, hogy ha megnézzük a történelmet, akvitániai Eleonóra, vagy Kleopátra, vagy Nefertiti, ők mind olyan nők voltak, vagy Hatshepsut, akik uralkodtak, és férfiakat megszégyenítő módon, vagy segítették az urukat. Tehát valamikor társuralkodóként. És, vagy ott volt még Olympiasz, aki Nagy Sándor édesanyja volt, és nekem ő egy picit Lady Jessica-ra haja az, aki ugye megszállottan akarja a fiát felemelni vezére, és ugye Nagy Sándor édesanyja is gyilkolt is akár, most hát, hogy nem voltunk ott, de azt mondják a történészek is, hogy benne lehetett a keze abban, hogy Nagy Sándor apja így félre lett állítva, tehát meg lett gyilkolva, és hogy ő volt az, aki tulajdonképpen elterjesztette Nagy Sándorról, hogy ő Zeusz fia. Tehát itt is be lett húzva egy ilyen misztikus, spirituális vonal, hogy ezzel legitimizálja a fiának a jogát a világhoz. Ugyanis Nagy Sándor meghódította a félvilágot, és ez volt a terv. És azt láttuk a Dűnében is, hogy Lady Jessica az mekkora váltás ugye az első részhez képest, ahol a férjét gyászoló, menekülő, állapotos nőt látjuk. Itt meg egy nagyon elszánt, már-már hideg, taktikus nő, aki szektát épít a fia köré. Tehát egy ilyen messiás kultuszt. És ilyenek voltak a történelemben, voltak pozitív női, erős női karakterek is, meg nyilván negatívak, ez inkább picit negatívabb itt a Dűnében, de hogyha már genderkurzus, és szeretnénk erős női karaktereket bemutatni, akkor valóban ez egy nagyon haladó történet volt a 60-as években, amit megírt Herbert. Tehát elképesztően modern. Mert ha te azt mondod a 60-as években valakinek, hogy a politikát nők irányítják, akkor kiröhögnek. Még akkor is, ha a történelemben erre volt példa. És még mai napig is. Múltkor volt egy ilyen kis beszélgetés a Telegramon az egyik csoportban, hogy ilyen női vezetők alkalmasságát vitatták. És akkor behoztunk egy-két ilyen történelmi példát nevekkel, és még ott is volt olyan úriember, aki azt mondta, hogy nem, ilyen nem volt. Tehát, hogy érdekes, hát mert volt. Tehát valóban igaz az, hogy a nők nem feltétlenül, mert hogy másképp, ők arra hivatkoztak, hogy másképp vagyunk kondicionálva érzelmileg mindenhogy. Tehát, hogy a nő az anyaság, a család összetartása, a többi, ez azért ennél árnyaltabb. Mert Nagy Sándor anyja és Lady Jessica is bemutatja azt, hogy attól még, mert egy nő anya, még veszélyesebb tud lenni. És főleg, ha ez párosul intelligenciával és egyfajta megszállottsággal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha Hollywood szeretné ábrázolni a nőket egy picit másképp, vagy mint amit a Csáni karakterére is elmondott a Denis Villeneuve, hogy nem csak egy szerelmes nőt akart bemutatni, hanem egy kritikus nőt, vagy egy olyat, aki ellenáll ennek a messiás kultusznak, hát akkor ezt okosabban kell, és nem csak így lecsupaszítani, hogy oké, akkor ha most már nem eye candy egy nő, vagy csak szimplán egy szerelmes nő a filmbe, akkor viszont ábrázoljuk azt úgy, hogy ne legyen irritáló. Tehát ne az legyen, hogy akkor minden férfi béna, hülye, stb. Ez mondjuk a Dűnében nem volt, hál' Istennek. Tehát az nagyon jól mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a Dűne úgy tartalmaz vókot, hogy csak nyomokban. Tehát nem annyira durván nyomja az arcunkba, de azért ott van. Viszont én azért hiányoltam a szerelmes nőt, tehát azért attól még, mert valaki egyenjogú partnernek tekinti magát a szerelmével, vagy a kedvesével, attól még lehet szerelmes, lehet gyöngéd, lehet lágy. És Zendaya játékából ez nekem hiányzott, ott mindig ez olyan fejet vágott, már mémesítették is az interneten, hogy a barátnő, aki mindig dühös a pasijára. És akkor mindig ezt az arcot láttuk. Tehát én ezzel se értek egyet. Az erős nő nem attól lesz erős, hogy ott nem tudom, vagy úgy, hogy a férfit hülyének tettetjük mellette, vagy pedig elkezdi ledominálni a sárga földig a pasit, hanem hogy árnyaljuk a szerepét.
Pontosan. Tehát ugye nekem ezt akartam mondani, hogy Zendaya, a karaktert, akit el kell játszania, az egy egyedsíkú karakter.
Igen.
Tehát nem érezzük azt az árnyaltságot benne, ami amúgy meg a regényben megvan, tehát hogy ez nagyon szép szerep, és nagyon hálás lenne, hogyha el lehetett volna azt játszani, ami. De én úgy éreztem tényleg, hogy ő nem élt meg ilyenfajta érzéseket, és hozzáteszem, hogy magának a Csáninak a szerepe, ez egy intelligens, okos, értelmes nő. És ezt ne felejtsük, ezt a részét nem érzem a filmben. Nagyon nem érzem. Ő csak egy ilyen dühös, makrancos tini lány.
Picit genderkurzusos karakter. Tehát, hogy nagyon jól mondott, hogy ő lehet, hogy egyrészt a színésznő sem élt meg ilyesmit. Az egy nagyon nehéz dolog, amikor valakihez vonzódsz, vagy valakit szeretsz, és azt látod, hogy a saját vesztébe rohan. Az mindig egy kényes kérdés, amikor valaki híres lesz, vagy pedig hatalomhoz jut. Olyankor általában egyébként szoktak is félni a partnerek, hogy mi történik, mi fog következni, tehát hogy eltorzul-e a személyisége, vagy meg tud maradni két lábbal a földön. És Csáni karakterében ez a tragédia, hogy ő szeret egy férfit, aki szépen elveszti teljesen önmagát. Tehát már nem az az ember, akibe beleszeret, és ezt én szerettem volna látni. Ez egy nagyon mély érzés, aki volt már így, hogy végignézi azt, hogy akit szeret, vagy akihez vonzódik, az totál tönkre vág mindent maga körül, az egy borzasztóan nehéz dolog.
De egészítsük még ki ezt azzal, hogy ugye a regényben ő egy anya is lesz.
Két gyerekük van már.
Aki elveszíti ebben a gyermekét.
Igen.
Tehát, hogy tényleg nagyon árnyalt karakterről van, és teljesen le lett butítva az egész. Visszatérve a feminizmushoz, a mai ember tudom, hogy szereti szídni a feminizmust, és nem tud vele azonosulni. Én nem tudom, hogy magamat hova soruljanám ebben, nem szeretem amúgy magamat bekategorizálni.
Én sem.
Ettől ezért így távol állok.
Összetett kérdés, ez nem lehet így lecsupaszítani.
De feminizmusnak is ugye rengeteg féle fajtája, oldala Igen. van, és nagyon-nagyon jó magyar képzőművészek vannak egyre többen, akik jelen vannak itt, és segítenek árnyalni ezt a világot, hiszen már egyre többen mutatják azt, hogy a feminizmus nem azt jelenti, hogy hülyét csinálok a pasiból, és én vagyok a faszagyerek, mert amúgy meg én is olyan erős vagyok, mint te. Tehát ez egy ilyen nagyon szélsőséges hozzáállás a feminizmusnak. Ott van például a Fajgerné, a Barcaréka, a Gallai Juci, a Gáspár Anna Mária, és akkor nagyobb neveket mondjunk, hogy a Drozdi Korsója, vagy például Oltai Kata, hogy mennyi mindent tett. Mindegyik művész nagyon finoman tudja, és más szélét mutatja, szegletét mutatja meg ennek a gondolkodásmódnak.
És nagyon sokan vannak női alkotók között, akik úgy feministák, vagy úgy harcolnak a női elfogadás, vagy egyenjogúságért, hogy közben ők arra szeretnének rávilágítani, hogy mi szeretnénk partnert. Tehát ne az legyen, hogy a férfi innentől fogva eltávolodik tőlünk.
Hanem, és gyereket.
Igen, tehát szeretnénk, hogyha megértenétek minket, művész, mert egyébként kommunikációs szakemberként mutattál be, de én is foglalkozom művészettel több szempontból is, tehát én is művész vagyok, úgymond, és szeretném, hogyha női alkotóként bármit is csinálunk, akár egy podcast műsort, akár bármilyen festészet, vagy zene, vagy bármi, ott egyenrangú partnerként tekintenének ránk a férfi kollégák, és akkor itt jön az, hogy Hollywood mennyire ellentmondásos, mert miközben a gender kurzus nyomja, akár a Dűnében, vagy bármelyik filmben, közben szexualizálja a színésznőket. És nézd meg, hogy a premiereken milyen ruhákban vannak. És akkor innentől fogva milyen kurzusról is beszélgetünk, amikor a saját színésznőiteket, fiatal színésznőket szexuális tárgyakként kezelitek, és rakjátok ki a vörös szőnyegre a fotósoknak.
Igen, ez így van. Bár mondjuk most ez is a Vogue-nak a része, hogy ne a testet nézd a ruhában, hanem az embert, és akkor emiatt ugye nem lehet szexuális tárgyként kezelni a nőket, tehát hogy azért ez is benne van. Meg hát a Zendájának kifejezetten az imidzséhez tartozik, hogy ő ilyen műalkotásokba öltözik gyakorlatilag.
Én nem is feltétlenül ráutaltam, hanem más színésznőkre is, hogy most nem akarok most neveket mondani, de pont a minap néztem egy TikTok videót, ahol összevágták azt, hogy a hogy a fiatal színésznőket milyen ruhákba öltöztetik, és például az Anya Taylorral volt az, hogy volt valami sajtókonferencia, ahol már promózták a Furiosa filmet a Chris Hemsworth-szel, és amíg a Chris Hemsworth egy laza sportos szerkóban volt, addig az Anyára ráadtak egy nagyon erősen sokat mutató, szexualizáló ruhát, és ugye azt magyarázták ebben a videóban, hogyha egy színésznő be akar futni, akkor előbb szexualizálnia kell magát, vagy hát most mondjuk úgy, hogy van egy elvárás irányukba, és utána meg már nem, és akkor megmutatták, hogy például a Scarlett Johansson a karrierje kezdetén hogy kellett, hogy öltözködjön, és ha most megnézed egy bármilyen sajtóeseményen, akkor már nincs kint semmije. És a haját is levágatta, és tulajdonképpen most tud önmaga lenni. Tehát ez a jelenség megvan Hollywoodban, és van rajtuk egyfajta ilyen nyomás, csak közben meg olyan, mintha bort innának és vizet prédikálnának, hogy a nő nem egy tárgy, de mi mégis Hollywoodban ezt elvárjuk. És ilyen szempontból ez álságos. Tehát én erre szerettem volna utalni.
Ez abszolút így van, igen. De mondom, hogy szerintem már a filmben is megjelenik ez, hogy egy ilyen dologgal nem foglalkoztak, hogy a karakterét a Zendaya-nak, vagy a Chani-nak lebutították, amit nem tudok hova tenni, hogy mi az oka, mert amúgy meg, hogyha ez azért volt, hogy morcoskodjon, vagy azért volt, hogy a Timotit ne nyomja el. Nem tudok elfogadni egyetlen indokot se arra, hogy ez
így történt.
Hogyha nem akarták,
hogy elnyomja a Timotét, vagy a Polt, akkor meg lehetett volna hagyni egyszerűen a szerelmes nőt, aki így néz fel a párjára, hogy atya úristen, milyen szerelmes vagyok. Akkor meg lehetett volna hagyni, tehát akkor megint üti a magyarázat a forgatókönyvet, vagy nem is tudom, amit a rendező adott. Viszont ha itt ilyen változtatásokról beszélgetünk, akkor ott volt még a Harkonnen báró. Finoman szóval is a PC áldozata lett, mert ő egy homoszexuális pedofil. És ezt nem mutatták.
Így van, igen.
Semmilyen formában. Azért furcsa ez, mert azért kaptunk mostanában olyan sorozatokat, amik azért elég rendesen belegyalulnak az ember lelki világába. Ilyen volt a Dahmer sorozat is, amiről mi csináltunk is a Pim Timeline csatornán egy bővebb kibeszélőt, és ott is tulajdonképpen nem akarták elrejteni, hogy egy milyen típusú sorozatgyilkosról van szó. Tehát láttunk azért már durva dolgokat, és így furcsa volt, hogy itt még csak említés vagy utalás szintjén sem jelenik meg. Tehát mitől féltették a nézőket, vagy hogy korhatáros lesz, és akkor kap egy R-besorolást, és nem mehetnek rá a gyerekek. De hát ez így se gyerekfilm. Messze menően nem.
Nem tudom, én csak vokkal tudom magyarázni, hogy ezt így döntöttek, de tény és való, hogy sok ilyen olyan film van, ami ugye...
Hát ennél naturalisztikusabban ábrázolja az ilyen szexuális ragadozókat.
Igen, meg hát amúgy meg össze-vissza gyilkolja az embereket a filmben is, tehát hogy ott is kapásból kinyír valaki csak
meg
úgy
azt sem meg. Domborították annyira ki, amit sokan felhoztak kritikaként, nem csak a könyvolvasói, hanem akik úgy nagyjából így tudnak információkat az alapműről, hogy ő egy mesteri stratéga és hatalmas manipulátor. És picit én azt éreztem, hogy itt le van egyszerűsítve, hogy ő visszataszító külsőleg, meg félelmetes, meg azért úgy para, de ugyanakkor hitvány, és ennyi. De ő egy mesteri manipulátor, aki a háttérben a szálakat pókként tartja és fogja. Ezt is hiányoltam egy picit.
Igen, tehát hogy akkor ezt mondhatjuk, hogy ebben egyetértünk, hogy a karakterek nem voltak eléggé árnyalva.
A színészi játék is hát vegyes, tehát azt kell mondjam, hogy számomra vegyes. Nyilván itt kiemeltük, hogy mi voltak a fő problémáink, viszont ki volt az, aki ugye nagyon jó volt. Javier Bardent, hogy említsem még meg, hogy ő is ilyen megosztó volt, valakinek nagyon bejött, hogy kicsit ilyen fanatikusan letábrázolva, másoknak nem. Ő egyébként szerintem egy remek karakter színész. Én a James Bond Skyfall-ban imádtam, tehát ő nagyon jól tud negatív karaktereket hozni. Itt egy picit más volt. Egy Fremen arc egyébként, tehát ide nagyon beillett fizimiskailag. Ő sem volt annyira toppon, de lehet, hogy ez amiatt van, hogy nem szabad elnyomni a főhőst volt. Azt érzem, hogy némelyik színész kicsit olyan takaréklángon működött.
Nem tudom, de hogyha már őt megemlítetted, akkor a Fremenekre is egy kicsit rátérnék, hogy én nekem például nagyon hiányzott az, hogy megmutassák, hogy ez a Fremeneknek a világa egy ilyen gyönyörű világ igazából, tehát hogy ami a föld alatt úgy létezik nekik, ahogy gyűjtik a vizet, és akkor ott van nekik egy ilyen oázisuk. Én például ezt így hiányoltam, hogy ezt megmutassák.
Hát valamit mutattak a vízből, de
igen,
nem
akkor
túl
a ruházatuk is, hogy...
A sok kritika volt arról, hogy a ruhákat szerintük csak így össze gányolták, tehát hogy nem egy ilyen gyors ruháról van szó, hanem egy nagyon komoly kézműves termékről, ami a fekete piacon nagyon sokat ér ebben a világban, mégpedig azért, mert úgy van kialakítva, hogy te túléld a sivatagot. Nagyon komoly kulturális öröksége ez a Fremeneknek, és ez sem volt sokak számára annyira hitelesen ábrázolva, vagy legalábbis a látványtervezők meg a kosztümtervezők nem annyira vették komolyan.
Meg ami nekem még így, bár mondjuk a regénynél sem teljesen tiszta, hogy ez a világ, amiben belecsöppentünk, ez az univerzum, amit Herbert ugye teremtett, hogy itt szintén ugyanúgy, mint az Asimov regényekben, hogy egyetlen egy bolygóról származnak ezek az emberek, és kirajzottak mindenfelé, és akkor a Fremenek is ugyanattól az emberi fajtól származnak, mint a Atreidesek, vagy a Harkonnenek,
igen.
Vagy ők egy teljesen más faj, mert ugye mindenki ugyanúgy néz ki egy-két vonást, vagy ruhaviselési szokás.
Igen, ebben a sci-fiben nincsenek, hát az élőlényeken, a faunán kívül nincsenek földön kívüliek, hanem mindenhol emberek, tehát emberhumanoidokat látsz, ami ugye jön a kérdés a laikusban, hogy akkor oké, az ember kirajzotta a világegyetembe, de akkor az emberi fajon kívül nincsenek mások. Hát a genetikailag módosított emberek vannak, lények, meg az olyan flóra és fauna, tehát növényes állatvilág, ami mondjuk egyedi, mint a homokférgek, meg ezek a különböző hát van még sokféle élőlénye a könyvben is, csak a filmben nem annyira mutatták. Tehát mi csak a homokférgeket láttuk ezek közül.
Igen, és azt hiszem, az Asimovnak a regényében is van egyik regényében van egy olyan bolygó, amin, hogyha elültetnek egy búzát, akkor egy olyan lesz a termése, ami a legerősebb és legnemesebb fémet lehet belőle előállítani. És akkor onnan akarták ugye folyamatosan vinni mindenhova máshova ezt az anyagot, és hogy ugye máshol is termeszthessék. De kiderült, hogyha elvitték ezt a búza szemeket és elültették, akkor ott csak sima, egyszerű búza termett. Tehát, hogy valamiért, valamilyen furcsa
a Dűnében is így van, hogy a legfőbb problémája a Galaktikus Ligának, meg az egész politikai harc is erre épül, hogy a homokférgeket nem lehet csak úgy önmagában átteleportálni egy másik bolygóra és tenyészteni, mert ahhoz kell az a homok, ami ott van, meg különböző más, nem is tudom már, hogy van a regényben, hogy időjárási, meg egyéb dolgok. Tehát, hogy önmagában nem tudják ezt a fűszert kinyerni, csak erről a bolygóról. Szintetikusan azt hiszem megpróbálják előállítani, de az nem ugyanaz. Úgyhogy ez is adja az alapját annak, hogy később a folytatásokban Paul leszármazottai próbálnak egyesülni, finoman szólva, a homokférgekkel, meg hogy ott kitalálja, hogy a Paulnak azt hiszem az egyik gyereke, de aki olvasta a könyvet frissebb emlékezettel, az lehet, hogy jobban fel tudja idézni. Tehát ugye ott azt próbálják megoldani, hogy ne pusztuljanak ki a homokférgek, és hogy el tudjanak szaporodni más bolygókon is. És ezt, tehát a film, amikor a film játszódik, ez nincs. Tehát csak ez az egy bolygó van, ahol fűszert lehet találni. És a fűszer az ugye nem csak az elit által használt halucinogén drog, hanem ugye kell az űrhajó vezetéshez, a navigátoroknak ahhoz, hogy úgymond a jövőbe és a térbe tudjanak tekinteni általa, illetve az ilyen biológiai módosításokhoz, meg a spirituális növekedéshez, vagy így, hogy az elmédet kinyitja jobban, csak nagyon addiktív, rá lehet szokni, és eltorzulsz, hogyha sokat használod. Az nekem nagyon nem tetszett a film végén, hogy ha jól emlékszem, a Zendaya arcával zárul. Hát ezen én kiakadtam. Tehát esztétikailag, vizuálisan, jó, most belengedték, hogy valószínű, hogy lesz folytatás. Tehát a rendező nem mondott még konkrétumokat, de várható, hogy lesz. De ezt én nem tudtam hova tenni. Tehát minimum én azt vártam, hogy valami nagy totálban mutatják a sivatagot, vagy a homokférgeket, ahogy ott szánkáznak, és akkor erre a Zendajának ez a mérges arcát, én ezen kiakadtam.
Hát meg eleve ez is, hogy maga a Csáinak a karaktere, az teljesen megérti, hogy Paul miért teszi azt, amit tesz. Tehát nincsen el ilyen...
Hát a Villeneuve erre mondta, hogy át kellett írni a karaktert, mert a mai közönségnek az nem jött volna át mi, vagy megint a gender kurzust kell nyomni, vagy tehát, hogy ki egyáltalán honnan tudják, ilyen felméréseket végeztek, telefonos felméréseket, hogy jó napot kívánok, ön el tudná azt fogadni, hogy valaki fellázad a saját szerelme ellen, vagy pedig rábólint egy politikai házasságra, vagy én nem tudom, hogy itt mi történik. Hogy ők honnan gondolják azt, hogy mi közönségként, persze marketing és egyéb szempontokból vannak felmérések. Egyébként mi is szoktunk kommunikációs szakemberek ilyenek alapján dolgozni. De azért itt a művészi szabadság kérdéskörében én úgy érzem, hogy ez egy picit belemagyarázás a rendező részéről. Tehát kellett a gender kurzus bele, és ennyi. Csak így engedték át a projektet. És ezért lett Csáni így megváltoztatva. Illetve a Zendaya is ennek a kurzusnak az egyik reklámarca.
De hát ez egy sokkal összetettebb jellemre utal, hogyha valaki felfogja ennek a súlyát, és elfogadja, és nem pedig durcáskodik. Tehát, hogy pont ellenkezőleg érzem, hogy ez egy nagyság, hogyha valaki ezt így megérti, hogy itt erről van szó.
Különbözőek vagyunk.
És azt meg végképp nem értem, hogy miért vele zárul a kép. Tehát, hogy most neki ehhez az egészhez most mi köze van? Vagy,
én sem
mert
biztos,
folytatódik a történet, tehát egyértelműen nyitva hagyták. És akkor, ugye, hogy most a többi birodalommal kell megcsatvívnia, de amúgy ez se volt benne a könyvben, mert teljesen behódoltak neki.
Például a házak. Egyszer csak így mondták, hogy jönnek a házak.
Igen, hogy a házat
Kik?
Nem fogadják.
Hát nem is láttuk őket. Tehát...
Oké, tudom, előre akarták vetíteni, hogy a következő részben biztos benne lesz a többi ház is.
Reméljük.
Én ezt így értem, ezt a részét teljesen értem, de nem így volt. Tehát, hogy a házak mindenki elfogadta, a császár elfogadta a polt, akkor elfogadták a házak is. Tehát ilyen nem volt benne a regényben. Tehát cáfoljatok meg, és idézzétek nekem, hogy hol
még azt
volt
is
ilyen.
Meg tudom érteni, hogy különbözőek vagyunk. Lehet, hogy én sem tudnám személy szerint azt elfogadni, hogy a kedvesem politikai házasságot köt, mert én is inkább egy ilyen fekete-fehér ember vagyok, hogy vagy engem szeretsz, vagy izé, de egyébként nem. Tehát, hogy is mondjam, mégis azt érzem, hogy ebben a történetben ez bele lett erőltetve. Tehát itt a drámája a Csáni karakterének az, hogy ő teljesen alá megy a Paulnak a szerelem miatt, vagy a szerelmi, hát az egy szerelmi házasság tulajdonképpen, amit aztán a Paul felülír a politikai döntéseivel, vagy a hatalom így elviszi más irányba, és ez adta volna a Csáninak a tragédiáját. Ezt nem fogjuk már látni valószínű a vásznon, vagy nem tudom, hogy milyen irányba akarják elvinni. És mit fog csinálni a Csáni, vagy a Zendaya féle Csáni? Tehát, hogy fellázzad a Paul ellen, vagy mi fog történni? Tehát, hogy így nem értem. Tehát ezek után ezt hogy lehet folytatni?
Nem tudom, de hát, hogyha a rendező belerakta ezt a végébe, akkor biztos, hogy van valami jelentősége, mert amúgy meg teljesen értelmetlen ez a jelenet, tehát gondolom a következő részben tudjuk meg, ami hány év múlva lesz. Ha ez sikerrel jár,
hát
akkor
figyelj,
lesz folytatás is. Akkor...
Nem tudom, mert egyelőre még nem kommunikáltak erről biztosan. Nagy a valószínűség, hogy lesz folytatás, az sem véletlen, hogy az Ányát beleszerződtették ebbe a filmbe, még ha csak pár másodpercet is volt.
Tehát, jó, igen, egy másik nagy felfedezett hölgy.
Igen. Őket mindenképpen szerintem fogjuk látni a folytatásban, és hát, hogy mikor jön a film. Egyébként, ha egy picit várnának, az azért is lenne jó, mert Timothée Chalamet egy picit megférfiasodik még jobban, és beleöregszik a szerepbe, hiszen azt hiszem a könyvben is úgy van, hogy 16, amikor megismerjük, és 27, amikor már császár.
Minden uralkodó háznak ugye van egy ilyen mentátja. A Hávát volt ugye a Létónak a mentátja. És amúgy meg így képzik, ha jól emlékszem, a regényben a Pólt is, hogy erre képes legyen, erre a, ezt a képességet elsajátítsa. És közben pedig az anyja is neveli Bene Gesseritnek.
Igen, használd a hangot, ugye, amit
igen.
Ott látunk az első filmben, a reggeliző asztalnál.
Igen, pontosan. Na, és ez a, ennek a mentátnak, a Havatnak, ennek nagy szerepe van a Harkonnen báró mellett, mert őt nem ölik meg akkor, amikor ugye kiírtják a családot, hanem a második könyvben igazából ő az, aki olyan tanácsokat ad a Harkonnen bárónak, hogy például a Fejd Rauta, tehát a Austin Butler úgy harcoljon, hogy ne legyen elkábítva, hogy hátra kinyírják. Vagy pedig, ha nem nyírják ki, akkor tudja, de hogy így egymás ellen szövi őket.
Hát, erre és mondtuk, hogy egy mesteri bábjátékos a báró.
És közben pedig így a mentát meg úgy hitte a Havát, hogy a Jessica az áruló, de ő árult el a saját
szerelmét, vagy szeretőjét. Lehet, hogy a Villeneuve-ek egy picit ilyen biztonsági játékot játszottak, ha érted, hogy mire célzok, meg a hallgatók is, hogy nem mert mélyebben belemenni ilyen filozofikus, meg politikai játszmás dolgokba, mert az emberek a látvány miatt mentek. Azt akarták, hogy homokférget lássanak, és kevésbé érdekelte őket a politikai szál, pedig én akkor kezdtem azt érezni, hogy igen, ebből szerettem volna még többet, amikor a hercegnő a császárnak fejtegette, hogy ő mit tenne a messiással, úgymond. Na, én ott mondtam azt, hogy igen, ebből szerettem volna többet.
Igen, meg én a spirituális vonalból is láttam volna többet, meg ennek az egésznek, világnak a működéséből, például a Bene Gesseritekről is jobban szerettem volna többet, hogy jobb rálátást szerettem volna, de hogy én ezeket nagyon hiányoltam, így felnőtt fejjel, és visszatérjek a Bourdieu témához, hogy mint képzőművész nem adott nekem annyit ez a film, hogy azon kívül, hogy mondjuk a Timothy karakterét nagyon meg tudtam szeretni, azon kívül nem éreztem úgy, hogy jó adaptáció lenne.
Én szerettem volna rajongani ezért a feldolgozásért. Én nagyon szeretem a sci-fi műfaját. Ha bármi olyan sci-fi kijön, ami tényleg érdemi, akkor én azt azonnal nézem, tehát nagyon szeretem. Úgy, ahogy a fantasyt is, nyilván ezek mind a kettő valahol egy elképzelt világban játszódik, illetve a sci-fi volt az a műfaj, amit sokáig az emberiség jövőjének a tulajdonképpen a jósolgatása, hogy mit tudunk elérni, hát ehhez képest nem tudom, hogy 2024-ben hol tartunk, hogy a TikTokot pörgetjük, és influencerek dumálnak a semmiről. Tehát, hogy igen. Tehát a sci-fi, mint műfaj, az számomra mindig is nagyon kedves volt, és ezért nagyon sajnálom, hogy valahogy ez a Dűne. Tehát nálam már egyébként a castinggal is aláírták egy picit a halálos ítéletüket, tehát az ilyen túl hype-olt színésznők futtatása, szerintem ebből is vissza kéne egy picit venni Hollywoodnak, és hát a férfi színészek között most erősebb a mezőny, én úgy érzem, de erről majd lehet, hogy másik adásba beszélgetünk. A lényeg, hogy én szerettem volna nagyon szeretni kult filmnek beírni a kis saját listámra, de valószínű, hogy nem lesz az. Talán még az első résznél éreztem azt, hogy na itt ebből lehet valami. És mivel én nagyon szerettem a Villeneuve-nek a korábbi munkáit, ezért én, amikor meghallottam, hogy jön a Dűne az ő rendezésében, akkor én nagyon izgatott voltam, de sajnos így a második részre ez alább hagyott.
Kár, mert amúgy meg tényleg, amikor szeretünk egy könyvet, akkor annyira szívesen látnánk mozivásznon, úgy, ahogy így elképzeltük, hogy nem csak a képzeletünk szüleménye, hanem hogy ez kivetül. És ritka az, hogy valaki ezt így meg tudja csinálni, sőt, tehát nem hiszem, hogy eleget lehet tenni annyi embernek, aki rajong a regényét.
Nem is lehet, persze, és nem is az volt az elvárás részünkről sem, hogy egy az egyben a könyvet adja vissza, hiszen a Dűne az sokáig megfilmesíthetetlennek tartották, és azért beletört David Lynchnek a bicskája is, de én azt vártam volna, hogy azért legyen egy mélysége, beszippancson, atmoszféra teremtés szempontjából egyébként közelítette azt, amit én vártam, csak mondom így a második részre, meg így ezek a világépítési hiányosságok miatt ez nem sikerült szerintem olyan jól. Hogy lehet, hogy egészségesebb lenne, hogyha Hollywood picit visszavenne a tempóból, és újra a tartalmi minőségre koncentrálna. Mert ha megnézed a 90-es éveket, hogy volt olyan évünk, 94-ben, amikor nagyon nagy formátumú filmek születtek, Remény rabjai, Jurassic Park, ha jól emlékszem, ez mind 94-es, stb., amik nem csak hogy korszakalkotók voltak, de mind tartalomban, mind műfajilag hoztak valami olyat, amitől emlékezetesek maradtak, és számomra a Dűne nem az. Nem tudok már jeleneteket felidézni belőle, sajnos, pedig tényleg szerettem volna rajongani érte.
Művészfilmek szerintem születnek mai nap is nagyon
kiválók. Kisebb
kiváló.
Stúdiók által, igen.
És nem amerikai, hanem inkább európai. A jövőben szerintem inkább ezekre fogok fókuszálni, ha fókuszálunk, de ezt mindenképpen szeretném tőletek megkérdezni, hogy mennyire tudtátok élvezni egy művészeti podcast csatornán azt, hogy most a filmről beszélgettünk, meg a filmmel kapcsolatban ilyen társadalmi kérdéseket vetettünk föl. Írjátok meg tényleg, és iratkozzatok fel Clarissának a Instagram fiókjára is, ezt be fogom linkelni nektek majd a beszélgetés alá, és akkor meg tudjátok találni, és iratkozzatok fel a csatornámra is, hogy minél többen legyünk, és minél több emberhez eljusson a művészet.
Igen, köszönöm én is a meghívást.
Köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy fogjuk majd még folytatni.
Igen, én is.
Sziasztok!
Hello!